Üzünk egyenesen. Lazuljunk el. Engedjük el a magunkkal hozott gondolatmeneteket, és eszméljünk föl itt a jelenben. Érezzük a meditáció testhelyzetünket, érezzük a környezetet, társaink jelenlétét, és helyezkedjünk el otthonosan. Érezzük, hogy itthon vagyunk, nem szeretnénk máshol lenni. Jó itt. Idézzük fel újra indítékainkat. Tudatunkkal foglalkozunk, tudatot képezzük, építjük, mert a tudat képezhető, ugyanúgy, mint a test, testet képezni lehet, a tudatot képezni lehet. És minden attól függ, életünk, boldogságunk, szenvedésünk, vagy a tudatunk mennyire képzett vagy képzetlen, mennyire képes a saját természetéhez közeledni, illetve ahhoz közel élni, vagy mennyire távolodik el tőle, mennyire ferdül el, mennyire zavarodik össze. Ezért vagyunk itt, ezért gyakoroljuk a tudat építését önmagunk és az összes lény javáért. Tehát az öt erővel foglalkozunk, az öt erő gyógyító erejével különösképpen. A múltkor már beszéltünk arról, hogy az öt erővel nem csak meditációban lehet foglalkozni, hanem bármit csinálunk napközben is. Az öt erő, öt elem mindenhol ott van a környezetünkben, ott van a testünkben, ott van a tudatunkban, a tudatnak is különböző szintjein, és így természetszerűleg mindig lehet dolgozni az öt erővel. Tehát gyógyíthatjuk magunkat az öt erővel. Most erről beszélünk továbbra is. Különösen a természetben megjelenő öt erővel hogyan tudunk dolgozni, hogyan tudjuk gyógyítani magunkat egyszerű, nagyon egyszerű módokon. A szellemi felébredés valódi forrása és végső célkitűzése nem a természetben, hanem a tudatban található. Tehát végső soron a felébredés a tudattal végzett munka eredménye, és nem a környezetünknek a manipulálása. De ennek ellenére a természet sokat enyhíthet a szenvedéseinken. Tehát az, hogy a tudattal dolgozunk, nem jelenti azt, hogy a természetet elfelejtjük és kizárjuk, mert a természetben nagyon sok olyan tényező, erő, dolog van, amit felhasználhatunk a boldogságunk és a gyógyulásunk, a jólétünk előmozdítása érdekében. A természetben való gyönyörködés azonnali és közvetlen lehetőséget ad arra, hogy kilépjünk magunkból és elfelejtsük gondjainkat. Aprócska erőfeszítéssel bármelyikünk megnyílhat a világ szépségeire. Elég tágra nyitni szemünket és érzékszerveinket, és a természet puszta gyönyörűsége már is közelebb juttat minket valódi önmagunkhoz. Ahogy ráébredünk a világra, rálelünk tudatunk valódi természetére. Ezt mindenki tudja ösztönösen, mindenki szeret kirándulni, mindenki szereti a természetet, tehát ezt tudatosan lehet művelni. Tehát vigyázzunk arra, hogy azt mondjuk, hogy meditálunk, akkor ez nem jelenti azt, hogy a természettől idegenítjük magunkat, mert mi csak a tudattal akarunk foglalkozni. Tehát a természet nagyon közvetlen módon hat ránk, nagyon közvetlen segítséget nyújthat. És itt ugye van, mondjuk így, hogy elsődleges természet, másodlagos természet, mondhatjuk így, vagy elsődleges környezet, vagy másodlagos környezet, és itt gondolok arra, hogy ugye van maga a természet, amit ugye magától, tehát a természet, ugye az erdők, a folyók, a felhők, az ég, a föld, tehát kimegyünk a természetbe, ugye egy elsődleges természet. De van másodlagos természet, és ez pedig egy kultúrmillió, tehát egy városban, vagy egy faluban, stb. Tehát az is egyfajta természet. Tehát a környezetünk, hogy mondjam, benn az öt erő megnyilvánul, és nem kell fanatikusnak lenni abban, hogy na hát csak az erdő, csak a, nem tudom én, a mező, csak a természetes természet az, ami fontos, és ami gyógyít, és ami boldogságot, örömet tud nekünk okozni. Ugyanezt meg lehet találni a városokban is, tehát nem kell ragaszkodnunk nekünk teljes mértékben ugye ahhoz, hogy menekülünk a városból, és a város ugye negatív bélyeggel látjuk el, ami a városban van, az mind rossz, amit pedig a városon kívül van, ugye a természet nagybetűvel, ugye az pedig jó, tehát vigyázzunk ettől is, mert ez is egyfajta neurotikus, hogy mondjam, meghasonlást okozhat. Ja, és ez megint csak probléma lesz. Mert ugye az ember mindamellett, hogy imádja a természetet, ugye kényszerül a városban élni, és akkor, hogyha így gondolkozik, akkor eleve meghatározza azt, hogy akkor a városban ő nem érzi jól magát. A városban ugyanúgy jelen van a természet, ugyanúgy vannak a gyógyító erők, gyógyító elemek, és azt ugyanúgy örömmel és nyitott szívvel, nyitott tudattal föl lehet fedezni és föl lehet használni a gyógyulásunkra. Ja, de ez nagyon fontos nem elfelejteni. Mindnyájan lelki vigaszt és felüdülést nyerhetünk a nagy hegyek fenséges erejétől, a nap és a hold bőkező fényéből, vagy az óceán végeláthatatlan kékjéből. De ha a városban élünk, a természet akkor is megtalálható egy járdára hullott felevélben, vagy a sövény nedvességében az eső után. Bárhol is élünk, felettünk mindig az ég, anyai, mindent befogadó nyitottsága feszül. Ja, tehát ez nagyon fontos, ugye, el nem felejteni. Már beszéltünk ugye a múltkoriban, hogy a fény jelentőségéről, a fény ugye mondhatjuk, hogy egy elsődleges környezetünk, a fény mindenben jelen van, és arról beszéltünk, hogy a fényt próbáljuk meg tudatosan keresni, látni, fölfogni, akár természetes fényt, akár a mesterséges fényt. Mind a kettő nagyon fontos. Tehát mindig fényben vagyunk, mindig ott van a fény, ugye? Most is itt van a fény, mesterséges fény, de nem mindegy, hogy hogyan viszonyulunk a fényhez. Tehát figyeljünk rá, és hogyha természetes fényben vagyunk, akkor ugye vegyük észre, engedjük, hogy hasson ránk, örüljünk neki, és hogyha pedig mesterséges fényben vagyunk, akkor pedig próbáljunk meg olyan fényt teremteni a környezetünkben, amely jó hatással van ránk. Mert nagyon sokszor a fények nagyon rosszak egy mesterséges millióban. Nagyon sokszor nagyon rosszak, hidegek, kifejezetten rosszak a fények, és ugye hullaházi fények, nagyon sok helyen most már ezek vannak, ugye akár hol a városban, mindenféle helyeken. Tehát akkor ugye az ember, hogyha teheti, az otthonában próbáljon meg olyan fényeket ugye elhelyezni, és úgy elhelyezni, hogy azok ugye boldogságot, melegséget, jó érzést adjanak. Tehát erről ugye beszéltünk már, tehát hogy a városban, illetve a mesterséges millióban is, és a természetben is, ez érvényes. Tehát a fény itt is van, ott is van, mind a kettő helyen ugyanúgy lehet vele dolgozni. Na ugyanígy vagyunk az összes többi erővel is. Tehát nem kell nekünk fanatikusan ahhoz ragaszkodni, hogy a természet, hanem igenis a városban is nagyon jól meg lehet találni azokat a gyógyító erőket, amelyeket a természetben nagyon is meg lehet találni. Csak egy kicsit meg kell nyitni magunkat, tehát ne, hogy mondjam, ugye ez megint a fogalmi gondolkodásnak a hatalma, hogy na az, ami mesterséges, ami városban, az nem jó. Hát itt van a művészet, itt vannak a csodálatos dolgok, millió csodálatos dolog, csodálatos építészet van például Budapesten, csodálatos az építészet. Az ember megy és csak lehetik az állat, látja a száját, milyen gyönyörű házak vannak, homlokzatok, kapuk, bejáratok, lépcsőházak. Csodálatos dolgok vannak, ugye közterek, ugye terek, utcák, csodálatos dolgok vannak Budapesten, például, de máshol is, parkok vannak, nagyon sok gonddal, nagyon sok, hogy hívják, művészi érzékkel, érzékenységgel létrehozott dolgok, ezeket mind lehet látni, lehet örülni, lehet, csodálatos dolgok vannak, csodálatos dolgok. Egész napokat lehet, ugye, ugyanúgy, hogy kimegyünk a természetbe, ugyanúgy rendezhetünk egy budapesti körsétát, ja? Körsétát. Emlékszem, itt volt a fiam, meg az barátnője, mind a kettő építész, és akkor beugrott nekik, hogy ők valami különleges budapesti házakat láttak, hallottak, és azokat szeretnék látni, és egész nap körbeutaztuk a város, fölkerestük ezeket a házakat. És tényleg csodálatos volt. Hát ők Svédországból jöttek ide, és ők mutatták meg nekem. Mi van a városban? Ja. Tehát ez tényleg így van. Nagyon sok örömet, nagyon sok jót okozhat. Egy csodálatos napot töltöttünk el, úgyhogy mentünk egyik helyről a másikra, és akkor ahova beengedtek, bementünk, ahova nem engedtek be, azt csak kívülről néztük. És tényleg nagyon csodálatos dolgok vannak. A természetet persze nem szükséges semmihez sem hasonlítani. A természet vigaszt és enyhülést nyújthat, de végsősoron túl van fogalmainkon és metaforáinkon. Ja, szavakat használunk rá, hogy érzékeltessük, ám a természet a legtisztábban akkor természetet a legtisztábban akkor élhetjük meg, ha egyszerűen a maga mi voltában tapasztaljuk. Természetben nincsenek határok, megnevezések, kényszerek és feszültségek. A nyitottan, természetes egyszerűséggel tudjuk élvezni szépségeit, kiszabadulhatunk mentális megkülönböztetéseink és kötődéseink börtönéből. Nos, ez egy nagyon fontos dolog. Tudnélik, hogy a mai ember, amikor kimegy a természetbe, akkor is visz magával legalább valami fejhallgatót, de ha azt nem, akkor viszont fényképezőgépet. Ja? Tehát a mai ember ugye birtokba akarja venni, nem élvezi a természetet, nem nyílik meg a természetben, hanem haza akarja vinni, birtokba akarja venni, le akarja képezni, föl akarja venni a hangot, utána ugye, hogy azt valami módon, ugye, hogy mondjam, birtokolhassa. Tehát erre vigyázzunk. A természet éppen abban segít bennünket, hogy föloldjuk ezeket a kényszereinket, görcseinket, fogalmi, hogy mondják, határainkat, korlátainkat. Ja? Tehát a természet nagy, borzasztó erőt képvisel ebben, tehát nagy segítséget kaphatunk az ilyenfajta törekvésünkben a természettől. Ja? Tehát a természetben, hát próbáljuk meg megszámolni egy fának a leveleit például. Ja? Nem lehet megszámolni. Vagy pedig egy nagyon érdekes dolog, az ember elmegy ugye az erdőbe, elmegy az erdő, vagy egy parkba, és akkor ugye nyáron, és akkor ott susognak a lombok, stb. És akkor az ember elmegy ugyanabba a parkba, télen elmegy az ember ugyanabba a parkba, és akkor sehol egy levél. Ja? Aztán elmegy megint tavasszal a parkba, és lám, ott, ahol sehol nem volt egy levél sem, most megint teli van levéllel. Ja? Teli van levéllel. Hogy? Ki csinálta? Miért? Hogyan? Hogy lehetséges ez? Ja? Hát elképesztő dolgok, ha az ember egy kicsit így beleérzi magát, és ugye abból a számtalan levélből, ami tavasszal ugye kifejlődik, aztán télen lehullik és eltűnik, teljesen eltűnik, vége, semmi, kicsi por lesz belőle, ugye kis humusz lesz belőle, ami felszívódik. Abból a levél egyetlen egyet sem tudnánk mesterségesen előállítani. Ja, egyet gondoltatok már erre? Tehát ott egy erdő teli levéllel egyetlen egy levelet nem tudna a mai tudomány összes agya és gépe mesterségesen előállít, egyetlen egyet sem. És ott van megszámolhatatlan bőségben az a sok levél, ami aztán egyszerűen lehullik, és akkor eltűnik, és semmi különös. Ez folyik ugye évmilliók óta, folyik, az egész tudomány összetenni a kobakját, nem tudna egyetlen egy levelet létrehozni egy 1000 év alatt sem. Ja? Gondoljatok bele ebbe, tehát egyetlen egy fűszálat nem tud a mai tudomány előállítani. Ja? És itt van, megszámolhatatlan bőségben. Tavasszal megjelenik, ott van egész nyáron, és aztán ősszel eltűnik. Semmi különös, csak úgy magától. Ez csak úgy megy, mellékesen, a háttérben, csak úgy megy. Ja? És ez csak egy példa. Ja? Ez csak egy példa. Tehát ez hihetetlen csoda. Ezzel azt akarom érzékeltetni, hogy mennyire fölfoghatatlan, és hogyha erre az ember kicsit kezd ráfangolódni, akkor oldódnak a fogalmi görcseink, a fogalmi határaink. Ja, a fogalmi határaink. Az, hogy mindent beskatujázunk, mindent, ugye, egymást, önmagunkat, egymást, a világot, a világ különböző dolgait, mindent beskatujázunk, és utána, amikor beskatujáztuk, akkor gyűlöljük őket, az egyiket gyűlöljük, a másikat szeretjük, és így tovább. És természetben nincs olyan, hogy gyűlölöm, szeretem. Lehet egy falevelet gyűlölni, vagy szeretni? Lehet egy fűszálat gyűlölni, vagy szeretni? Hát persze, lehet, hogy ne lehet. Az ember olyan. Hogy ne lehet. Az ember kimegy hogy rossz hangulatba az erdőbe, ugye azt mondják a magyar mondás, hogy szegény embert még az ág is húzza, igaz? Hát az ember dühös, ugye dühösen kirohan az erdőbe, akkor ugye hasra esik a gyökérben, akkor szídja, átkozza a gyökérnek az anyját, ugye, meg a fát, meg annak is az anyját, az ágak ugye az arcába csapnak, stb. De hát itt az ember előbb-utóbb rádöbben, hogy hoppá, itt magam, bennem van a hiba. Tehát nagyon sokat lehet így tanulni, bennem van. Nem a gyökérben van a hiba, hanem az, hogy abban, hogy én vagyok dühös. Tehát a természet az egy óriási lehetőség, mert oldja a határokat, oldja a skatujákat, oldja a fogalmakat, Tehát az összes tudomány, ami a világ összes számítógépében, meg könyvtárában föl van halmozva, nem tud egyetlen egy fa levelet létrehozni. Az összes tudomány. Hát gondoljunk csak bele. És az a falevél csak úgy mellékesen minden évben újra kinő magától. Ja. Nos, tehát ez ilyenfajta dolgokkal ugye nagyon tudunk magunkon segíteni. Aztán nem beszélve aztán az állatokról, ugye az élő állatokról, madarakról. Ja, hihetetlen dolgok. Ja. Nos, tehát akkor nézzük az elemeket közelebbről. Először a Föld, hogyan tudunk gyógyulni a természeti erők, természeti elemek segítségével. Vegyük először a Földet. Hát az elemek fölötti, ugye a test, az anyagi világ beleértve a testünket is, a Föld, víz, tűz, levegő és tér elemből áll össze. Az elemek tulajdonságai fölötti szemlélődés, akár egy fa, egy virág, vagy a tenger formájában természetes gyógymód. Ja. Kezdjük tehát a Földdel. Az anyaföld nagylelkűen elvisel mindent, a jót és a rosszat, az erőset és a gyengét. A Föld bőség és szűkség idején egyáltalán rendelkezés, egyaránt rendelkezésünkre áll. Akár esik, akár fúj, a Föld mindig nyugodt marad. Mindig számíthatunk rá, éjjel és nappal. Szilárd alapot ad létezésünknek, a Föld az otthonunk. Ja? Tehát ezek nagyon fontos dolgok, itt minden mondat, külön-külön. Tehát a Föld minőség, egyrészt a nagylelkűség, a Föld, a bőség, a nagylelkűség, a gazdagság, ja? A Föld, tehát kimeríthetetlen bőség, nagylelkűség, gazdagság, ez a Föld. Emellett a Föld, ugye, a Földnek nem számít az, hogy jó vagy rossz, erős vagy gyenge. Ja, a Föld az erőset és a gyengét egyaránt elviseli. Tehát a gyönge ember, erős ember ugyanúgy tud járni a Földön, igaz? Igaz? Van helye a Földön a jónak is, a rossznak is, a gyöngének is, az erősnek is. Van helye. A Föld nem izgatja magát, hogy ez most jó vagy rossz, gyönge vagy erős. Tehát ez az egyenlőség bölcsessége. Ez a Föld minőség, az egyenlőség. Tehát a gazdagság, nagy lelkűség, egyenlőség, az egyenlőség bölcsessége. A Föld nem elfogult, sosem elfogult, hogy ő szereti az egyiket, a másikat nem. A Föld az mindenkinek helyet ad, mindenkinek otthont ad, igaz? Akár esik, akár fúj, a Föld mindig nyugodt marad. Tehát ez a kiegyensúlyozottság, ez megint a Föld minőség. Mindig számíthatunk rá éjjel és nappal. Ja? Tehát rá tudjuk építeni az életünket. Akár éjjel van, akár nappal van, nincs jelentősége. Akár jó, akár rossz, akár gyönge, akár szép, akár csúnya. Rá tudjuk építeni. Mármint, hogy mi, akár szépek, akár csúnyák vagyunk, akár gyöngék, akár erősek, stb. Akár hitványok, akár, jóravalók. A Földön helye van mindennek, a Föld nem különböztet meg, nem elfogult. Szilárd alapot ad létezésünknek, a Föld az otthonunk. Ja? Tehát ezek mind a föld minőségek. Tehát akkor mit tudunk, hogyan tudunk ezeken a, ebből mi gyógyító erőt kapni. Gondosan és tiszteletteljesen üljünk, vagy feküdjünk le a csupasz földre, homokra vagy sziklára. Ja. Tehát ez egy gyakorlat. Tapogassuk meg kezünkkel, vagy lábunkkal. Tehát érezzük a minőségét. Tapintsuk ki fenséges erejét és szilárdságát. Ahogy határtalan teherbírásán és megbízhatóságán szemlélődünk, tudatunk önkéntelenül felveszi ezeket a tulajdonságokat. Ja? Tehát egyszerűen leülünk, vagy lefekszünk, ahogy a földre, és megsimogatjuk, megmarkolásszuk, megtapogatjuk a sziklának a szikla minőségét, a homoknak a homok minőségét, az agyagnak az agyag minőségét, mindennek nagyon különleges minősége van, tehát kicsit megpróbálunk belemenni, megérezni annak a dolognak a minőségét, igaz? És ezen keresztül azt a csodálatos szilárdságot, ugye minden a földön van, minden a földre épül. A föld az mindent megtart, ez is egy nagyon fontos tulajdonsága a földnek, mindent megtart, tehát egy megtartó erő, amire mindig számíthatunk. És ezt tudjuk tapasztalatból, ugye amikor leülünk, akkor gondolkodás nélkül egyszerűen bennünk van, hogy számíthatunk arra, hogy nem fogunk a semmibe lezuhanni, igaz? Hanem egyszerűen tapasztalatból tudjuk, ha leülök, akkor ott a föld is arra ülök. És minden lépésnél ez van, minden lépés, amikor megyünk, hogyha nem számíthatnánk a földre, akkor nem tudnánk egy lépést se tenni. De ez bennünk van, tapasztalatból tudjuk, hogy amikor az ugye a lábunkat előre lendítjük, és majd letesszük, akkor ott lesz a föld, és a földre számíthatunk. Mindig ott van. Mindig ott van. Mindig ugyanúgy szilárdan megtart bennünket. Támaszt bennünket, igaz? Tehát ez bennünk megvan, és csak ugye elfeledkezünk róla, és akkor ugye elszállunk. Tehát ugye most a gyógyítás arról szólna, hogy amit eleve ott van, azt kezdjük tudatosítani, észrevenni, élni vele, és hasznot is húzni belőle. Tehát azáltal, hogy figyelünk rá, azáltal, hogy megtapasztaljuk, ami eleve ott van már, ugye, ezáltal gyógyítjuk magunkat. Ja? Képzeljük el, hogy minden egészségtelen energia, ami nyugtalanságot, bizonytalanságot és terméketlenséget okoz, elhagyja testünket. Tehát úgy tovább folytatjuk ugye a gyakorlatot. Tehát ott ülünk a földön, vagy itt ülünk a földön, most is a földön ülünk, igaz? Tehát az, hogy mi most egy háznak a emeletén ülünk, továbbra is a földön ülünk, igaz? Mert a föld tart bennünket, és ennek a födémnek is, amin ülünk, föld minősége van, igaz? Tehát ez maga a föld. Tehát most itt ülünk a földön, és mikor széken ülünk, akkor is a földön ülünk, igaz? De természetesen, ha az ember így különlegesen a földdel akar foglalkozni, akkor ugye mondjuk így, hogy ajánlatos, hogy kimenjünk és tényleg a földre üljünk, vagy egy kőre üljünk, stb. Ja? De ugyanígy ezt itthon is meg lehet tapasztalni, ugye, tehát érezzük a fenséges erejét és szilárdságát, és így a tudatunk önkéntelenül is fölveszi ezeket a tulajdonságokat. Hát fölveszi, hát igazából nem fölveszi, mert a tudatban megvannak ezek a tulajdonságok. Tehát hagyjuk, hogy a külső föld emlékeztessen bennünket, visszahozzon bennünket a bennünk már meglévő szilárdság, stabilitás, gazdagság tulajdonságaihoz, minőségeihez, igaz? És ez tehát az első lépés. Érezzük és engedjük, hogy hasson ránk. Következő lépés az, tehát Elképzeljük, hogy minden egészségtelen energia, ami nyugtalanságot, bizonytalanságot és terméketlenséget okoz, elhagyja a testünket. Ja? Tehát ahogy a Föld hat ránk, a Föld minőség hat ránk, ugye mindezek a instabilitásnak, az instabilitásnak, nyugtalanságnak, nyughatatlanságnak és terméketlenség, ez is fontos, hogy a Föld nem csak stabil, hanem termékeny, nagy lelkű, bőkezű. Ja? Tehát ezek a dolgok mind elhagyják elhagyják a tudatunkat, elhagyják a testünket. Ja? Váljunk egyé a Föld határtalan erejével, legyünk hálások egy gyógyító energiának, a bennünket tápláló Föld teherbírásának és bőkezűségének. Ja? Hát próbáljuk most ezt egy kicsit érezni is. Hát mindig ugye, amikor sinért meditációt végzünk, illetve mindenféle meditációt, ezzel kezdjük. Érezzük a Föld erőt, és arra ráhelyezzük magunkat 100%-ban. 100%-ban ráhelyezzük magunkat a Föld erőre. Tegyük ezt most. Egy kis meditáció a Föld minőségen. Ülünk, érezzük a Föld megtartó erejét, azt a megingathatatlan szilárdságot, amit a Föld nyújt, amit a Föld, mondjuk így, hogy fölmutat nekünk minden pillanatban, akár mozgunk, akár mozdulatlanok vagyunk, itt van a Föld, és a Földön létezünk. A Földön létezünk. Érezzük a Föld megtartó erejét, és engedjük, hogy minden instabilitás, minden nyugtalanság, nyughatatlanság, lelki, testi instabilitás egyszerűen elpárolog, eltűnik. És lesz helyette egy csodálatos, rendíthetetlen szilárdság és egy gazdagságérzés, és ugyanakkor egy otthonos érzés, itthon vagyunk. Itt vagyunk a Földön, a Föld tökéletesen tart bennünket, Föld tölt bennünket erővel, szilárdsággal és gazdagsággal. A Földben lakozó erőn és szilárdságon való meditáció különösen azoknak tesz jót, akiknek elméje fürge, ábrándos, csapongó és megbízhatatlan, és akikből hiányzik a gyakorlati érzék, az önfegyelem, a céltudatosság és az összpontosítás képessége. Vagyis mindenkinek. Tehát ez egy nagyon egyszerű meditáció a Földön, a Föld minőségen. Most megnézhetjük még a vizet is. Következő. Szemlélődjünk a víz hűvös, megnyugtató, tisztító, kiegyensúlyozó és mindent egybe olvasztó természetén. Ja, tehát hűvös, a víz hűvös, megnyugtató, tisztító, kiegyensúlyozó és mindent egybeolvasztó természetén. Tehát a hűvös és a megnyugtató ugye összetartozik. Hűvös és megnyugtató. Ugye az érzelmek, amikor föllángolnak, föllobognak, akkor ugye ez egyfajta tűz jellegű dolog, tehát fölmelegszik, fölforrósodik ugye a tudat. A víz ebben az esetben nagyon jó alkalmazható, a víz hűvös, nyugodt, nyugodt, nyugtató, lehűtő és lenyugtató minőség. Olyan, mint a hold fénye. Tehát a hold ugye szintén ugye a vízhez kapcsolódik, a hold a vízhez kapcsolódik, tehát a béke, nyugalom, tehát egy teli holdas, este vagy éjszaka, különösen mondjuk a vízparton, nem beszélve arról, hogy egy lótuszos tópartján, egy lótusz tópartján, ahol mozdulatlan a víztükör és a teli hold ragyog ránk és tükröződik a vízben. Ja, tehát egy hűvös, békés, nyugodt hangulat, igaz? Erről lenne szó itt, ez a víz. Ugyanakkor a víz tisztít is, igaz? Tehát a vízben mosakszunk, vízzel tisztálkodunk, és kiegyensúlyozó. Kiegyensúlyozó. Mi az, hogy kiegyensúlyozó? Kiegyensúlyozó azt jelenti, hogy a vizet beleöntjük ugye az edénybe, egy darabig csobog, és utána teljesen kisimul magától, igaz? Tehát a vizet nem lehet így ferdén tartani, igaz? A víz mindig vízszintes. Előbb-utóbb lehet így ugye csobogtatni, de előbb-utóbb a víz tökéletesen megtalálja a egyensúlyát, igaz? Tehát ez is egy vízminőség, nagyon fontos vízminőség. A másik a mindent egybeolvasztó természet, ez pedig ugye a víznek van egy még nagyon fontos tulajdonsága, egyrészt, hogy old, a víz old, másrészt pedig a vízzel össze lehet gyúrni például a lisztet vagy a homokot, igaz? Tehát a homok, a liszt az ugye szétomlik, de ha vizet keverünk vele, akkor gyúrhatóvá, formálhatóvá válik. Ez is egy nagyon fontos minősége a víznek, tehát összetartó erő, kohézió, ja? Nagyon fontos minősége a víznek. Tehát erre is gondoljunk. Ugye itt lelki értelemről beszélünk. Amellett pedig egy nagyon fontos még a víznél az, hogy mindent kitölt. Mindent kitölt. Tehát, hogyha a vizet egy négyszögletes edénybe öntjük, akkor négyszögletes lesz a víz. Hogyha a kerek edénybe öntjük, akkor kerek lesz a víz. Ha egy szabálytalan edénybe, akkor szabálytalan lesz a víz. Gondoljunk el például egy tó, aminek öblei vannak, meg mindenféle, vagy egy patak, micsoda változatos forma, ugye, a meder, és azt mind kitölti a víz, igaz? Mind kitölti a víz. Hát a víznek megvan ez a mindent kitöltő képessége. Tehát bármilyen alakot fölvesz, és mindent kitölt. Figyeljük meg, milyen a folyó. Ez már a mozgó víz. Mozgása egyszerre kitartó, következetes, erőteljes. De ugyanakkor mindig egységes és kiegyensúlyozott. Ja. Tehát ez megint fontos minősége a víznek, ez a kitartó, következetes, erőteljes, igaz? Tehát tudjuk jól, hogy a víz az, hát ez hihetetlen erő, igaz? A víz hihetetlen, még a kicsi víz is, tehát hogyha otthon kicsit csöpög a például a valami, ugye, amit mondjuk nem látunk, micsoda károkat okozhat, pedig csak egy-egy csöpp esik le, nem tudom én, óránként. Mégis ugye megrohadhat az egész ház, ha nem veszik időben észre. Megrohad a födém, egy nagyon pici kis víz, nagyon pici kis víz. Borzasztó erő a víz. A víz lecsiszol mindent, a víz elhordja, a legnehezebb hatalmas köveket el tud gördíteni a víz. Igaz? Le tudja csiszolni a köveket, tehát hatalmas erő, ugyanakkor pedig hihetetlen lágy. Lágy, mégis borzasztó erő van benne, igaz? Élvezzük a tenger, az óceán végtelenségét, érzékeinket engedjük átitatódni a sós levegővel és a szüntelenül csapkodó hullámok habjával és marajával. Figyeljük a hullámok játékát, érezzük felemelkedésük, tarajozásuk és lezuhanásuk szépségét, energiáját. Ja? Tehát ilyen módon, ha az ember vízparton van, akár patak, akár folyó, akár tó, akár tengerpartján, ilyen módon ugye figyelhetünk a víz minőségre. A következő dolog, amikor iszunk. Amikor vizet iszunk, éljük át teljesen azt a megnyugtató érzést, ahogy a szomjunkat oltja. Tapasztaljuk tisztaságát. Fürdés vagy úszás közben érzékeljük enyhe érintését. Érezzük át, hogy minden bajunktól megtisztít minket. Amikor esik, éljük át az eső érzékeket csillapító természetét. Érezzük úgy, mintha az eső sarjasztaná és táplálná bennünk az életet. Tehát ez megint egy nagyon fontos vízminőség, ugye, hogy élet, az életnek egy nagyon fontos feltétele a víz. Tehát az eső, itt ugye elsősorban az esőre gondolhatunk, ugye az eső hogy föléleszti a természetet, igaz? Csöndben elücsörögve egy nyugodt víztükör vagy egy rohanó patak mellett tudatunk önmagától leülepedik, kitisztul és elcsendesedik. A víz a maga tisztaságában csodálatot ébreszt bennünk. A lakóhelyünkön természetes vizekből nem nyerhetünk ihletet, képzeletünkkel akkor is, bármikor a tengerpartra varázsolhatjuk magunkat, hogy egy kicsit megpihenjünk. Ja. De vannak ugye mesterséges vizek, az ember a lakásában is ugye tud mesterséges vizeket ugye használni, tehát kinek mihez van kedve vagy ihlete, lényeg az, hogy ugye a víz az ugye jelen van. Ha máshol nem, akkor a hűtőben, és ha másképp nem, sör formájában. Akik rosszul állnak a következetességgel, nem képesek összefogni az életüket, kivitelezni terveiket, azok sokat meríthetnek a víz kitartóan, egyenletesen áramló, nyugodt energiájából, életet tápláló és mindent összetartó természetéből. Ja? Tehát a következetesség és az összefogottság hiánya. Ja? Nem képesek kivitelezni a terveiket. Ja, itt ugye a kohézió, itt gondolhatunk arra, hogy a lisztet meggyúrjuk vízzel, akkor ugye milyen, tehát formálhatóvá válik, összeáll, összetartja, összefogja. És gondolhatunk a folyó sodrára, ez is egy nagyon nagy jelkép, ugye a folyó sodra. A sosem szűnő, ugye buzog a víz, buzgalom, buzgóság, szorgalom, igaz? Sosem szűnik, mindig hömpölyög, mindig árad, mindig. Tehát egy folytonos, a víznek a folytonosság egy nagyon fontos minősége, a folytonosság. Vizet nem lehet elvágni például. A földet el lehet vágni, de a vizet nem lehet elvágni. A vízbe belevágunk karddal, meg se látszik. Csobban egyet, és nem lesz benne seb. Nem lesz seb a vízbe. A földbe belevágunk karddal, ugye, akkor az ott megmarad a seb, igaz? De a vízbe hiába vágunk bele karddal, semmi nem lesz. Csobban egyet, és most semmi, mintha nem is lett volna, igaz? Ja. Akkor most itt abba hagyjuk, mert hogy lejárt az időnk. Tehát ilyen módon tudunk a hétköznapi életben is dolgozni a 5 erővel, illetve hát most ugye csak 2-t vettünk belőle, de tehát ugye a meditációhoz, az 5 erő jelképével végzett munkához kapcsoljuk hozzá a hétköznapi életben az elemekkel folytatott munkát is. Ez nagyon fontos. Mindig a meditációhoz mindig kapcsolódnak ugye hétköznapi feladatok, munkák, módszerek, igaz? Hétköznapi életben elvégezhető módszerek. Tehát itt, amikor az öt erővel dolgozunk, akkor szoktassuk rá magunkat, hogy a hétköznapi életben is foglalkozunk az öt erővel. Észrevesszük, dolgozunk vele, figyeljük a minőségét, ja? Engedjük, hogy hat ránk. Tehát hogy megnyílunk felé. Nem csak, hogy megnyílunk, hanem ugye itt az adott szempontok szerint szinte ugye megvizsgáljuk, hogy na nézzük csak, mit jelent az, hogy a víz folytonossága, mit jelent az, hogy a víz kiegyensúlyozottsága, mit jelent az, hogy a víz összetartó ereje, vagy a földnek a szilárdsága, megtartó ereje, hogy is van, vegyük észre. Tehát ugye kiegyensúlyozottsága, elfogulatlansága, igaz? A Földnek. Hát, vegyük észre, igaz? Figyeljünk rá, igaz? Tehát ilyen módon tudunk dolgozni a Föld erővel a hétköznapi életben, és ez gyógyító, nagy erővel gyógyít bennünket, gyógyítólag hat ránk. Jó? Van valakinek kérdése? Igen?
Hogy a vízhez melyik bölcsesség kapcsolódik? A
vízhez melyik bölcsesség kapcsolódik? A vízhez, hát nagyon egyszerű. A víz, amikor elnyugszik, akkor milyen lesz? Mint a tükör. Hát a tükör bölcsessége, a tükörszerű bölcsesség kapcsolódik a vízhez. Ja. Emellett a színek is, tehát a színekre is figyelhetünk, hogy itt megtanultad a különböző elemek színeit, ja? Tehát az is egy nagyon fontos része a munkának. Ja? Tehát a színek azok hozzák a különböző elemek minőségét. Ugye a sárga a föld, igaz? Mondjuk is, hogy lehordja a sárga földig, igaz? Tehát sárga a föld, ugye? Fehér a víz, hát a hó, a jég, ugye ez mind fehér, igaz? Az átlátszó víz, ugye az nincs színe, azt mondja, hát a fehér, igaz? De különösen, hogy a hó, jég, ugye az tényleg fehér. Akkor ugye ez a víz, az fehér, a következő a tűz, az vörös, ugye az egyértelmű. Akkor a levegő, az zöld, a levegő az zöld. És a tér pedig kék, ugye a tér, a kék ég volt, ugye. A zöld levegő, az pedig a fa, a lombhoz és a fűhöz kapcsolódik. Ja? Tehát a fa és a természet zöldje, az a, ugye a levegőhöz kapcsolódik. Ugye a szél mozgása, mozognak a fa levelek, mozog a fű, stb. Tehát ez a kettő kapcsolódik. Úgyhogy ezt is az életünkben figyelhetjük, és dolgozhatunk is vele, hogyha észreveszünk, hogy valamelyik minőségből kevés van, és meg kell erősítenünk, akkor behozhatjuk a környezetünkbe ezeket az erőket a színek formájában. Színek formájában. Ezt már egyszer meséltem, hogy egyik ismerősömnek a valamilyen természetgyógyász azt javasolta, hogy hordjon vörös bugyit. Hogy erősítse a tűz erőt a testének abban a részében. Ez így van. Így van. Manapság mindenki feketét vagy fehéret hord, hát ez nem olyan jó. Jobb rátváltani a vörösre, ha még fiatalok vagyunk, vagy ha már nem vagyunk fiatalok. Ja? És nem a másik kedvé, a magunk kedvé. Ja. Ez mind nagyon fontos. Nem mindegy, milyen a szobánk, milyen színeket vannak a szobánkban, vagy a munkahelyünkön, vagy a ruhánk, milyen színű, milyen ruhát hordunk. Ma mindenki feketét, meg acél, szürkét, meg ilyen. Ez nem annyira jó. Ja? Tehát lámaga van kifejezetten megtiltotta nekünk, hogy fekete ruhát hordjunk. Megtiltotta. A fekete, és ez a ostobaság, a butaság színe. A feketét ne hordjatok. Ja? Megtiltotta a feketét, szó szerint megtiltotta. Nem jó, az ember lebutítja magát, legátolja magát a fekete színnel. Ma pedig mindenki feketébe jár, ez a komandós ruha. Ma mindenki komandós. Ez nagyon erősen hat, nagyon erősen hat. Ja, nem véletlen, hogy a szerzetesi ruha az vörös, sárga, narancs. Ez a legmelegebb, a szeretet, a melegség, ja, ragyogás, gazdagság színei. Ja. Nagyon egyszerű dolgok, de nagyon hatékonyak és használható dolgok, tehát nem elmélet, nem elmélet. Nézzünk körül, tehát bemegyünk egy például ide, vagy egy tibeti templomba, rögtön érezzük, hát miért van sárga, vörös, meleg dolgok, miért? Sárga ugye a gazdagsága, tehát lelki gazdagságról van szó. Lelki gazdagság, kiegyensúlyozottság színe, a bőség, nagy lelkűség színe, a vörös, a szeretet, együttérzés. Ja. Éberség, világosság, ugye a tűz, a világosságot is jelent, tudatvilágosság, ezt is jelenti a vörös szín. Ja. Ja, hát hogyha nincs több kérdés, akkor...
Nem jutott eszembe,
ahogy
mondta nekünk az elején a természetet, ugye, hogy mennyire össze van rakva. Nem egyszerű dolog, csak gondoltam, megosztom, hogy elég valószínűleg tartom, hogy akkor a testünk is, ugye, meg a tudatunk is azért alapvetően eléggé tudja a dolgát. És hát, hogy akkor ezáltal ugye a természeten keresztül sokkal közelebb került hozzám az a tanítás, ugye, hogy már eleve nagyon is rendben van minden. Tehát, hogy valószínűleg nincs más dolgunk, csak hogy hagyjuk, hogy ne roncsuk el. Tehát valami ilyesmire gondoltam.
Persze. Hát csak erről van szó.
Testi meg tudati szinten is ezt gondoltam.
Hát csak erről van szó, természetesen. Ráhangolódás, csak a ráhangolódásról van szó. Tehát mi ugye nem, hogy mondjam, megromlott a kapcsolatunk. Nem vagyunk ráhangolódva az alapvető jóságra, ami mindenben megnyilvánul. Nem vagyunk ráhangolódva, hanem ugye a tudat zavarva folytán ugye egyfajta elferdülés van. Elferdülés, elvadultság, összezavarodottság. Ennyi. Ez az egyedüli probléma. Más probléma nincs. Jó. Igen.
Elhangzott az, hogy a tiszta tudatba merülés az, az mindent gyógyít.
Igen.
Tehát akkor van-e szükség, hogyha valóban meg tud valósulni a tiszta tudatba merülés a többi meditációra. Tehát akkor az mindent meggyógyít és visszaáll a harmónia, a közvetlen kapcsolódás. Tehát nem kell külön ezeken az elemeken meditálni, mint gyógyító meditáció.
Ha, tehát, ha valaki a Mahamudra vagy az Okcsen meditációt gyakorolja, akkor nincs szüksége másra. Nincs szükség. Tehát, hogy a tudat tiszta természetében tud valaki állandóan tartózkodni, akkor nincs szüksége meditációra egyáltalán. Semmi meditáció. Ezt úgy hívják, hogy a nem meditáció. Ja? Tehát akkor nincs szükség meditációra. Egyszerűen a tudat valódi természetében vagyok. Vagy mindig, akkor nem kell meditálni. Akkor minek meditálni? Ha meditálsz, akkor csak kiesel ebből a tudat természetében. Tehát ezt úgy hívják, hogy nem meditáció. Gomme tibetül, ez a gom, ez a legmagasabb szintje a legmagasabb szintű tudat állapot, mondjuk így, a nem meditáció állapota. Hát már nincs meditáció, nincs szükség meditáció. Meditáció az mindig ugye egy módszer, ami segít bennünket, a tudat tiszta természete felé segít bennünket, de a tiszta természetet fölismert, és abban tudsz folyamatosan tartózkodni, ugye, mert más az, hogy az embernek néha vannak felismerései, akkor ez van, akkor igenis nagyon nagy szükség van meditációra, egész addig, amíg egy folyamatos, zavartalan, állandó nem meditáció állapotát meg tudja valósítani. Ja? Ja, ez így van, akkor nincs szükség semmi másra. Megnyugodtál? Jó. Nos, akkor köszönöm ezt a gyönyörű mai délelőttöt, aminek most már vége van, sajnos. És akkor most szedjük össze magunkat, és a mai délelőtt szeretet és bölcsesség energiáját osszuk meg az összes lénnyel. Ezáltal érje el mindenki a tökéletes gyógyulás és fölébredés állapotát. És akkor jó gyakorlást az elemekkel, jó? Jó gyakorlást. Próbáljátok meg tényleg ezeket a dolgokat figyelni, rendezgetni az életetekben, mert nagyon, nagyon hasznos dolgok. Egyszerű, hasznos dolgok.